ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és Szent Fiától, a Jézus Krisztustól, aki odaadta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson a jelen való gonosz világból. Istennek, ami Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség érte, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, a 348. énekünk első és második szakaszait énekeljük. A 348. énekünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Figyeljünk együtt Isten igéjére, a Mózes második könyve 16. részéből, a második verstől egészen a 15. versig olvasom az igét. A Mózes második könyve 16. részének második versétől hallgassuk együtt Isten üzenetét. Zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai: bár csak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ez az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok? De az Úr ezt mondta Mózesnek: majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint járnak-e vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Ekkor azt mondta Mózes és Áron Izrael fiainak: ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolottatok az Úr ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolottok? Még ezt is mondta Mózes: majd ad az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jól lakásig, mert meghallotta zúgolodásotokat, ahogyan zúgolottatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenük zúgolottok ti, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes: mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódásotokat. Amikor azután Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Azután így szólt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk. Estére húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös körül. Amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt, Izrael fiai azt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Legyen Isten igéje áldottá bennünk, hogy mi megteremjük az ige gyümölcseit. Most forduljunk őhozzá együtt imádságban, megvalva a mi bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. A mi bűnvallásunk és hitvallásunk után Isten válasza újra hangzik. Ő úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 374. énekünket énekeljük elejétől végéig. A 374. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj most le bűnömet. Jöjj, hogy felénk imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, különösen hálás a szívünk ma reggel, amikor újra tapasztalhatjuk a nap melegítő, bennünket megvidámító, fénnyel bennünket elárasztó közelségét. És miközben a bőrünk tapasztalja, hogy mennyire kellemes a kinti levegőn, a hidegben, a nedvességben megtapasztalni a nap simogatását, a lelkünk is arra vágyik, hogy a te közelségeddel találkozzon, hogy nálad, a te simogató közeledben valamit újra befogadhasson, abból a sok-sok hiányból, ami bennünk van, egy kicsit megenyhüljünk, abból a sokféle fájdalomból, amit magunkkal hordozunk, gyógyulni tudjunk, és újra örömre hangolódjék rá a szívünk. Úgy vagyunk együtt, hogy miközben újra vasárnapot, feltámadás napot ünneplünk, visszatekintünk mindarra, amit ajándékként kaptunk tőled. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmed hordozott bennünket az elmúlt héten is. Köszönjük a munkánk végzéséhez kapott erőt. Köszönjük a tanulásban kapott türelmet. Köszönjük a betegségben kapott mindenféle erőt, vagy a gyógyulást is, ha te azzal ajándékoztál meg. Urunk Istenünk, olyan sokféle hálaadás törhet most elő belőlünk. Egyszerűen hozzátesszük magunkban, közös dicsőítésünkhöz, imádságunkhoz azt, ami a miénk. Fogadd hálaadásunkat a te ajándékaidért. De azért is vagyunk együtt a mai délelőttön újra, hogy egymás közelében is a mi szívünk újra tüzet kapjon, hogy amit egyedül az otthon csendjében, magányában nem tudunk megélni, azt közösen tudjuk megtapasztalni. Azt a fajta magasztalás, dicsőítést, ami nem történhet meg az egyedüllétben, csak a közösségben. Légy áldott azért, hogy te megajándékozol bennünket egymással. És légy áldott azért, hogy noha időnként tapasztaljuk a közösségben azt is, hogy sebeket kapunk, vagy őszintén perceinkben azt is észrevesszük, hogy mi magunk is sebeket adtunk másoknak, de ezeken túl tapasztaljuk a mellettünk levő, a bennünket rajtad keresztül szerető embernek az üdítő, a gyógyító jelenlétét. Urunk Istenünk, a mai délelőttön szeretnénk hálát adni azért is, hogy olykor a mellettünk levőn keresztül te nyúlsz bele a mi életünkbe. Segíts bennünket, hogy közel tudjuk engedni a gyógyító, simogató kezet magunkhoz. Segíts, hogy közel tudjuk engedni magunkhoz a gyógyító és simogató szót. És arra is kérünk téged, hogy most úgy légy a mi szívünkkel, hogy tudjuk befogadni, tudjuk közel engedni magunkhoz a te igéd, a te üzeneted. Légy áldott, hogy miközben mi együtt vagyunk, megemlékezhetünk arról, hogy nem csak mi vagyunk itt együtt, hanem sokan mások követnek bennünket, kapcsolódnak be a mi Isten tiszteletünkbe. Hálásak vagyunk értük, akik a tévé, az internet, számítógép vagy telefon segítségével hangolodnak most rá arra, amit mi magunk megélünk, amit tőled kapunk, amit mi is kifejezhetünk itt gyülekezetként vagy közösségként. Különösen hálás a mi szívünk a mai napon azért, hogy kedves testvéreink tegnap ünnepelhették 50. házassági évfordulójukat. Miközben közösségünk tagjai, és miközben mi magunk velük együtt ünneplünk a mai napon, szeretnénk az ő hálájuknak, az ő köszönetüknek a részeseivé válni. Légy áldott a kapott 50 évért. Légy áldott azért, hogy kitarthattak egymás mellett. Légy áldott azért, hogy megáldottad őket egymás közösségével. Urunk Istenünk, arra kérünk most téged, hogy jöjj és Az énekeken keresztül tovább buzdítsd a mi szívünket hálaadásra, dicsőítésre, magasztalásra. És a te igéden keresztül szóljál úgy hozzánk, hogy teljes lényünkkel, értelmünkkel, érzelmünkkel és akaratunkkal is rád hangolódjunk a te lelkedre. Köszönjük, hogy te Jézus Krisztusért meghallgatod imádságunkat. Amen. A 25. Zsoltárunk második szakaszát énekelve hangolódjunk az ige hallgatására. 25. Zsoltárunk második verse így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Zsoltárok 95. részéből, az első 8 versből hallgassuk az igét, hogy Isten miképpen akar megszólítani minket a már korábban megnevezett helyről. A 95. Zsoltárunk első 8 verséből hallgassuk azt meg figyelemmel és nyitott szívvel. Jöjjetek! Örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a száraz földet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Olyanok vagyunk, mint egy húros hangszer. Időnként jó hangot adunk ki, de aztán valahogy lehangolódunk, és akkor már nem tudunk kellő dallamot, kellő harmóniát játszani vagy árasztani. Van, hogy nagyon kellemes a hang, és van, hogy ami bennünk megszólal, vagy belőlünk megszólal, az már nem annyira kellemes. Gondoljunk például egy gitárra. Ha a mester kezébe kerül és felhangolják, akkor nagyon szépen lehet azon játszani. De elég, ha kiviszik a meleg szobából a kinti téli hidegbe, és a hőmérséklet változás hatására a húrok összehúzódnak, már nem a megfelelő hangot játsza a húr, és nem a megfelelő dallamot lehet vele előadni. De nem kell kivinni a meleg szobából a kinti hidegbe, sokszor elég az, ha az ember elejti. És ettől is le tud hangolódni. Egy keményebb ejtés, egy keményebb ütés bizony bennünket is át tud hangolni. A jó dallamról valami másra. De az is megtörténik, hogy egyszerűen csak túl hosszú ideig van letéve a hangszer, a gitár, és lassan a nem használás közben bizony újra lehangolódhat, vagy áthangolódhat. Sőt, ha elég sokat játszik rajta valaki, akkor időnként meg kell állni azért, hogy újra felhangolja. Azért, hogy a kellő dallamot lehessen játszani vele. Kedves testvérek, mit tesz a mester, a zenész akkor, ha lehangolódik a húros hangszer? Hát a kezébe veszi, és elkezdi tekerni a feszítőt egészen addig a pontig, amíg a húr újra kellő hangot adja ki. Azt gondolom, hogy valamennyünk számára a kérdés adott. Mi kell ahhoz, hogy az életem kellő dallamot játszon? Mi kell ahhoz, hogy az öröm dallamát adjam másoknak? És mi kell ahhoz, hogy ne csak adjam kifelé, hanem bennem is harmónia legyen? Netán boldogság, az a vágyott boldogság, ami nagyon mélyen ott van bennünk. Az igazság az, hogy miközben éljük az életet, elég egy kis hőmérsékletváltozás, egy kis körülményváltozás ahhoz, hogy az életünk, a szívünk lehangolódjon. Persze szoktunk mi védekezni az ilyen lehangolódásokkal szemben. Hogyan? Most kettőt említek. Nagyon sokszor, amikor az élet lehangolna bennünket, azzal védekezünk, egyik fő stratégiánk ez, hogy igyekszünk tudomást nem venni arról, ami körülöttünk van. Elfelejtjük a problémákat, igyekszünk kikapcsolni azokból, eljátszhatjuk azt, hogy nem is léteznek, nincsenek. És lehet, hogy egy kis ideig sikerül. Sikerül megfeledkezni, sikerül kilépni belőle, sikerül magunkban valami mást kialakítani, de azt hiszem, hogy ennek a stratégiának a hibáját valamennyien látjuk, érezzük, hiszen előbb-utóbb a probléma újra utolér. És mi belesüppedünk a gondokba, az aggodalmaskodásba, és sok minden másba. Van egy másik stratégiánk is a védekezésre. Ha a körülmények lehangolóak, ahogyan mondani szoktuk, akkor nagyon gyakran nem azt tesszük, hogy mindent elfelejtünk, vagy igyekszünk elfelejteni, hanem szerre vesszük a dolgokat. Egyszerre csak egy problémára figyelünk, és valahogy azt hisszük, hogy a többi az majd megoldódik magától. Hát itt sem kell sok idő ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ha egy problémát megoldottunk, jön a következő, és hogy a háttérben, akkor is, amikor nem foglalkozunk a problémáinkkal, nagyon sok minden van ott. Kedves testvérek, nem elég az, ha egy húron játszunk. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy az az egy húr jól hangzik, de ha megszólal mellette egy másik húr, akkor azonnal kiderül, hogy valami nincs rendben. Persze, akinek abszolút hallása van, az az egy húr megpattintása, vagy megpengetése után is hallja, hogy az nem hangzik jól. A közember, mi, ezt nem igazán vesszük észre. És sokszor az életben is így van. Egy adott területen kialakíthatunk valami jót, abban reménykedve, hogy a többi majd megszűnik magától, ami rossz az életünkben. De előbb-utóbb kiderül az, hogy nem ilyen egyszerű. Olyan jó az, hogy van valaki, aki ismeri az életet húrjait. És olyan jó az, hogy van valaki, aki fel tud hangolni. Olyan jó az, hogy van egy olyan Isten az életünkben, vagy lehet egy ilyen Isten az életedben, aki a kezébe tud venni, és mindenféle körülményhez igazítani tud, úgy, hogy az életed egyik problémában is, másik problémában is, a harmadikban is, a körülmények ellenére, vagy a problémák ellenére jó melódiát, jó dallamot tudjon játszani. Dante Alighieri, az olasz költő, egy misén, egy istentiszteleten, amikor mindenki letérdelt, mert van egy ilyen része a misének, ő annyira elmélyült a gondolataiba, hogy ezt nem vette észre. És álva maradt. Természetesen voltak, akik azonnal észrevették, és elkezdtek sutyorászni, motyogni. Ő a költő, mi történt vele? Nem tiszteli az Istent. Nem csak, hogy motyogtak magukban, hanem az istentisztelet végén körülállták, és vádakkal illették. Hogy van az, hogy álva maradtál? Nem tudod a rendet? Kérdezték. És szóltak egymás után, sziporkáztak a vádak. Alighieri a következő végképpen védekezett. Ha azok, akik engem vádolnak, úgy néztek volna az Istenre, mint ahogy én néztem, ha úgy hallgatták volna azt, amit ő üzen, ahogyan én hallgattam, biztosan nem vették volna észre azt, hogy én álva maradtam. Mert nem vették volna észre, hogy én sem vettem észre azt, hogy mi történik körülöttük, mi történt körülöttem. Van az úgy, hogy az ember annyira rácsodálkozik az Istenre, hogy nem is igazán észleli azt, hogy mi van körülötte. És lehet, hogy már te is tapasztaltad, hogy annyira mélyen el tudtál mélyülni, közel tudtál kerülni az Istenhez, hogy a probléma, mintha váratlanul eltűnt volna az életedből. Mintha nem is lett volna ott. Tudtál csodálkozni. Tudtál áthangolódni. Tudtál valami mást játszani. A napokban szóba álltam valakivel, aki nemrég kóstolta meg a rák és az ezzel együtt járó kemoterápia mindenféle kellemetlenségét. Az illető a következőket mondta. Miközben fizikailag, testileg nagyon gyenge voltam, nagyon mély fájdalmakat éltem meg rosszul létet, nem segített az, ha kikiabáltam magam. Egy kicsit jól esett, de nem tudtam megenyhülni és megnyugodni. Sőt, az sem segített, amikor sírtam. Az is egy kicsit enyhített rajtam, de valami teljesen más hozott azokban a percekben változást. Ott a nagy mélységemben, a fájdalmamban, a rosszul létemben nagyon sokszor csak úgy eszembe jutott az, hogy most dicsőítsd az Istent. Egy belső hang diktálta, és miközben elkezdtem Istennek hálát adni, magasztalni őt, újra és újra átéltem, hogy a fájdalom enyhül. Nem csak a lelki fájdalom, hanem a testi fájdalmam is, mintha felére csökkent volna. És a rosszulétek csak úgy eltűntek az életemből. Mintha porszívóval szívták volna ki, mondta az illető. Mire van szükségünk ahhoz, hogy eltűnjön a fájdalom érzet? Mire van szükségünk ahhoz, hogy megenyhüljön az életünk? Mire van szükségünk ahhoz, hogy az életünk, az öröm és a boldogság melódiáját játssza és érezze? A 95. Zsoltár pontosan erről beszél. Arról a lehetőségről, hogy átalakulhat a szív. Arról, hogy neked is és nekem is lehetőségem van arra, hogy valaki felhangoljon. Valaki átalakítson, valaki megváltoztassa a benned és a bennem levő érzületet. Egy dicsőítés a 95. Zsoltár. Pontosabban egy meghívás neked és nekem arra, hogy kapcsolódjunk be az Isten magasztalásába és dicsőítésébe. A továbbiakban három kérdésről fogunk beszélni. Mi a dicsőítés? Ez lesz az első. Aztán arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért is dicsőítsünk. És a harmadik az lesz, hogy hogyan dicsőítsünk, ha már jó nekünk dicsőíteni. Kezdjük az elsővel. Mi a dicsőítés? A dicsőítés az, amikor az ember meglátja úgy az értéket, hogy az egész lénye érzékeli azt. A 95. Zsoltár nagyon szépen bemutatja azt, hogy milyen az a dicsőítés, amikor nem csak egy kis részem, hanem a teljes lényem rááll, vagy ráállhat az Isten magasztalására. Az első versben egy érzés van megnevezve, mégpedig az öröm érzése. Van olyan, hogy az ember érzelmileg ráhangolódik valamire, és van olyan, hogy érzelmileg benne vagyunk a magasztalásba, a dicsőítésbe. Nagyon sok helyen, nagyon sokan ráhajtanak erre, és ilyen érzés áradatokkal árasztják el az Isten tiszteleteken a résztvevőket. És sokan azt élik meg, hogy milyen jó ott lenni, de ez rendszerint abban válik gyanússá, hogy az ember kilép, onnan tovább megy, és aztán úgy arra jön a mély zuhanás. Mert csak érzelmileg sikerült áthangolódni az Isten dicsőítésére. Ha figyelemmel olvassuk ezt a Zsoltárt, akkor a 6. versben azt olvassuk, hogy boruljunk le, megtartunk az Úr előtt. Ez egy buzdítás, bátorítás, de egy akaratnak a kifejezése kell ahhoz, hogy az ember leboruljon, hogy testében is változást vigyen végbe, és így is ráhangolódjon az Isten dicsőítésére és magasztalására. Van tehát lehetőség érzelmileg ráhangolódni, van lehetőség, hogy az akaratom is bekapcsolódjon ebbe, és hogyha tovább olvassuk a Zsoltárt, a 8. versben olyat olvasunk, ami már másról szól. A gondolatokról, a gondolkodásról. Arról, hogy miközben érzéseimben ráhangolódtam, meg akaratilag is ráhangolódtam az Istenre, az értelmem is bekapcsolódik a magasztalásba és a dicsőítésbe. Elkezdem észrevenni, felsorolni, hogy mennyi okom van az Isten magasztalására. A dicsőítés akkor válik teljessé az életünkben, ha mindhárom szinten rá tudunk állni az Isten magasztalására. Az az igazság, hogyha nem így, az egész lényünkkel kapcsolódunk be, akkor egy kicsit sekélyes marad. És nagyon hamar elillan az életünkből az Isten magasztalásának, az ő közelsége megtapasztalásának a hatása. Ha csak érzelmileg kapcsolódunk be, akkor az nagyon gyorsan eltűnik, mert az érzések gyorsan váltják egymást. Elég egy kis külső hatás, és már is más érzés költözik belénk. Elég egy rossz hír, és már is hatalmába kerít. Vagy elég az, ha a gondolatom máshová kalandozik, és a gondolatot rendszerint követi az érzelmi áthangolódás. Az az igazság, kedves testvérek, hogy rendszerint még a legjobb igyekezetünk ellenére is csak egyik részét sikerül a lényünknek ráhangolni a dicsőítésre. Olyan jó lenne, ha ezen túl tudatosan tudnánk ráállni arra, hogy ne csak egy részem, ne csak a lelkem egyik szegmense vagy szeglete hangolódjon rá az Isten magasztalására, hanem a teljes lényemmel tudjak részt venni benne. Hogy jobban érzékeljük, hogy miről van szó, képzeljük el, hogy van egy nő, aki az édesanyjától örökölt egy gyűrűt. Talán egyszer-kétszer feltette az ujjára, de nem találta elég divatosnak ahhoz, hogy hordja. Ezért már fiatal lánykorában eltette az ékszeres dobozba. Már régóta ott van. Időnként előveszi, megnézi, ott van, látja. Csak az ad neki értéket, hogy az édesanyjától kapta ajándékba. De azon kívül nem lát benne semmit. Egy nap úgy dönt, hogy megszabadul tőle. Ha már úgy sem hordja, akkor minek tartsa ott? Bemegy vele egy ékszerüzletbe. Az ékszerész átveszi, nézegeti. Egyre inkább kitágulnak a szemei, amint a kis kukkere alatt vizsgálgatja a gyűrű közepén levő drága követ. Honnan van magának ez a gyűrű, kérdezi. Hát, édesanyámtól örököltem, ő pedig az édesanyjától, és így tovább. Már nagyon régen a családunk tulajdonában van, De senki nem tudná megmondani, hogy honnan ered. Aha. De mondja csak, szólítja meg az asszony, az ékszerészt, mennyit is ér ez a gyűrű? Az igazság az, asszonyom, hogy nem tudom megmondani. Csak azt tudom, hogy nagyon sokat. De én túl kicsi és tapasztalatlan vagyok ahhoz, hogy felmérjem ennek az igazi drága kincsnek az értékét. Valaki más kéne a kezébe vegye, aki jobban ért hozzá, aki ért nem csak a köznapi, a hétköznapi ékszerekhez, amelyet valamennyien hordunk, pecsétgyűrűként, karikagyűrűként, fülbevalóként vagy máshogy. Valaki olyan kell a kezébe vegye, aki a drága kövekhez ért, mert ez egy különlegesen drága kő. Ki az Isten? Ki az, aki észre tudja venni benne az értéket? Azt gondolom, kedves testvérek, hogy ha erre a Zsoltára figyelünk, akkor szembesülünk benne azzal, hogy nagyon racionálisan egyik gondolat a másikat követi, és az Istenről nagyon sok dolgot sorol fel, mutatja nekünk, hogy ki is ez az Isten, és miben értékes, miben lehet értékes számunkra. Olyan jó lenne, hogyha mi is hasonló dolgokat tudnánk felfedezni az Istenben, hasonló nagyságokat. Csak hogy a hétköznapi életünk arról szól, hogy észreveszünk benne valamit, megtapasztaltat velünk valamit, és rendszerint attól vagyunk hasra esve, a saját tapasztalatunktól. A közösség abban több, vagy abban adhat többet neked és nekem, hogy megmutat a másik életén keresztül valamit abból, amit te magad nem észleltél. Lehet, hogy ott van a gyűrű az életedben a drága kővel, valahol félretéve, csak valahogy mindig kikerülöd. És kell valaki, aki érzékeli, vagy másképp érzékeli, mint ahogy te érzékeled az Istent, és meg tudja mutatni neked, akkor, amikor sokan vagyunk együtt, és együtt magasztaljuk az Istent, nem csak formálisan, egy-egy kötelező ének eléneklésével, hanem szabadon, kimondva a tapasztalatainkat, akkor pont ez történik. Egyik is, másik is megmutatja annak a drága kőnek egyik élét, vagy egyik sarkát. És kicsit olyan a közösség, mint amikor egy igazi szaki veszi a kezébe, aki ért hozzá. Különböző oldalról vizsgálva a drága követ, domborodik ki annak az igazi értéke. És így tesz a közösség az érték észrevételének, látásának téged is a gazdag résztvevőjévé. Mitől lesz mássá a dicsőítés? Többek között azáltal, hogyha nem csak egyedül, magányosan, elszigetelten, az otthon csendjében élünk a dicsőítés lehetőségével, hanem közösségként is megtapasztalhatjuk. Miért dicsőítsünk? Ez a következő kérdés. Mert valamit már dicsőítesz, hangzik az egyszerű válasz. Hogy? Lehet, hogy némelyek ezt kérdezik, én nem is szoktam dicsőíteni. Valahogy még az én hitéletem nem tartott. Nem erről van szó, hanem valami másról. Arról, hogy az is dicsőít valamit az ember az életben, aki nem az Isten dicsőíti. Mert az életünk mindig egy dicsőítő élet. Vagy az Isten dicsőíted, vagy valami mást. Nem arról szól az élet, hogy van Isten dicsőítő, meg nem Isten dicsőítő. Pontosabban erről szól, ezt akarom mondani, hogy van Isten dicsőítő, meg nem Isten dicsőítő lelki állapot vagy ember. Isten dicsőítők és nem dicsőítők. De lehetőségünk van az átállásra. Arra, hogy az életünk az Isten nem dicsőítő életből átálljon az ő dicsőítésére. A fiatalabbaknak valószínűleg ismerős a Harry Potter neve. Egy regény sorozat ez, vagy filmsorozat, Nem akarok a tartalmába belemenni, csupán egy kis részletét szeretném most megemlíteni. Az egyik jelenetében a főhős találkozik egy tükörrel. Belenéz a tükörbe, és megdöbben azon, amit lát. Mit lát a tükörben a főhős? Egy tizenéves fiú. A szüleit látja, akik már régóta halottak. És megdöbben azon, hogy ezt a furcsaságot kell tapasztalja. Aztán lát más valamit is ezután, mert a következő képben önmagát látja, úgy, ahogy mindig is látni szerette volna, egy kigyúrt sportos fiatalembert. Mi történik itt, tör elő belőle a kérdés? Ott van a közelében a mentora, aki a következő választ adja. Ez a tükör megmutatja a te legmélyebb belső vágyaidat. Igen, mondja ő, de az én legmélyebb belső vágyaimról senki nem tud, csak én. Hát ez így van. Elrejtjük mások elől, nem mutatjuk meg, de ezek a nagyon mély belső vágyak ott vannak bennünk, és nagyon sok időt töltünk el rendszerint a belső vágyainkkal, azoknak a dédelgetésével, azoknak a simogatásával. És rendszerint az történik, hogy elkezdjük ezeket a vágyakat dicsőíteni és magasztalni. Sokszor már annyira elérhetetlenek, hogy nem is lehet másképp viszonyulni hozzájuk, csak így. Annyira a távoli lehetetlenség homályába vesznek, hogy mi elkezdünk dicsőítő, magasztaló módon viszonyulni ezekhez a belső vágyakhoz. Mit mond a Biblia arra, hogy miért nincs az ember életében öröm, miért gyűlik meg a keserűség? Egyszerű a válasz, azért, mert nincs jelen a dicsőítés az ember életében. A dicsőítés egy felismerés. Nem egy feladatnak a kipipálása vagy elvégzése az életünkben. A hálaadáshoz hasonlít, de azért mégis egy kicsit más. Hálát sem lehet igazán úgy adni, hogy kialakítok egy programot, a hálaprogramot, és amikor elindítom, akkor csak úgy jön. Lehet, hogy jön értelmileg, de nem jön érzelmileg. Vagy lehet, hogy fordítva jön érzelmileg belőlem, de nem jön értelmileg. Az a jó, amikor teljesen benne tudok lenni a hálaadásban. Van egy megtapasztalás, és a megtapasztalás indítja el bennem a hálaadást. Ugyanígy a dicsőítés is. Felismerés és részvétel. Olyan jó lenne, ha teljes lenne, teljes lényünk részt venne az Isten magasztalásában és dicsőítésében. Megérkeztünk a harmadik kérdésig. Hogyan dicsőítsünk? Hát mindazon túl, amit már eddig hallottunk, még azért néhány dolgot el lehet mondani a Zsoltár alapján arról, hogy hogyan is kell nekünk dicsőíteni az Istent, vagy hogyan lehet nekünk egy kicsit átállni ebbe a dicsőítő életformába. Hogyha a Zsoltár legelejét vesszük újra a vizsgálatunk alá, akkor ott azt olvassuk, hogy jöjjetek, és ez egy többes szám. Nem az áll a Zsoltárban, hogy gyere csak, te magad, a harmadik, a negyedik, közösségként hív meg bennünket a dicsőítésbe a Zsoltáríró. Közösségként, gyülekezetként szólít meg, és a többes számnak nagyon fontos mondani valója van. C.S. Lewis, a híres író, ismerős a neve számunkra, nagyon szoros, mély barátságban élt két másik írótársával. Becenevükön szólítgatták egymást, gyakran találkoztak, együtt imádkoztak. Igazi, mély, hitbeli barátság volt ez. Aztán egyikük meghalt. Nagyon mély fájdalom költözött a másik kettőbe. És C.S. Lewis azzal próbálta vigasztalni magát adott ponton, hogy nem baj, hogy meghalt a jó barát, a harmadik, legalább ők ketten, akik életben maradtak, most mélyebben megélhetik a barátságot. Mert eddig kicsit mindig arról szólt, hogy ketten jobban egyeztek, és a harmadik kisodródott, és ez változott az idők során, hogy melyik kettő érezte magát közelebb egymáshoz. Most már csak ketten vannak. Most esélyük lesz arra, hogy igazán mélyre ássanak, még mélyebben megéljék a barátságot. Teltek az évek, s később született meg a felismerés, hogy a harmadik barát halálával nemhogy mélyebb lett volna a kettejük közötti barátság, de mindketten azt érezték, hogy sokkal szegényebbek lettek. Hogy azzal, hogy a harmadik eltűnt a képből, már nem volt ott a találkozásokban, az ő életük lett valahogy szegényebb és kevesebb. Az az igazság, hogy minden olyan közösségi dicsőítés, ahol valaki magát kivonja a dicsőítésből, egy kicsit szegényebb. Hogyha kivonod magad, nem vagy benne, akkor ez a gyülekezet szegényebb. És valamennyünk megtapasztalása lesz kisebb, kevesebb, akkor, hogyha nem vagy benne. Ha te valahogyan magadat visszatartod az Isten magasztalásától. Van egy második mondanivaló is ennek az igének, a hogyan kapcsán. Hogyan dicsőítsük az Istent igazságban. Mire gondol itt a zsoltáríró? Többek között ezt így fejezi ki, hogy Istenről igazságokat mond ki, és ezt mi magunk is megtehetjük. Milyen igazságokat? Többek között az, hogy Isten pásztor, aki pásztorként gondoskodik az ő nyájáról. Nem csak itt jön elő ez a gondolat, sok másik zsoltárban fogalmazza meg Dávid vagy valaki más, de Jézus is ezt valahogy még közelebb hozza hozzánk néhány példázatán keresztül, amikor Istenről, mint jó pásztorról beszél. Isten a pásztor, de Isten király is, aki uralkodik az ő népén. Honnan tudja ezt a zsoltáros? Honnan, hogy elhiszi azt, amit mások megtapasztaltak. Épít a mások tapasztalatára. A dicsőítés lehet, hogy nem úgy kezdődik, hogy van nekem egy tapasztalatom, és azt majd a közösségnek mondom. Nagyon sokszor csak úgy kezdődik, hogy elhiszem azt, amit mások mondtak. Amit az Isten igéje mond magáról az Istenről. Amit mások, lehet, hogy nagyon régen, de megtapasztaltak az Istenről. És ráállok erre. És közben megváltozik bennem valami, ahogy elkezdem a leltárt készíteni. Az Isten igazságait sorra venni, számba venni. Van egy harmadik lehetőségünk is, a hogyanra, az, hogy hálaadással tegyük. Joseph Haydn, a híres zeneszerző, a bécsi koncertteremben, amikor a teremtés oratóriumát adták elő, annak ellenére, hogy tolószékben ült, és fizikailag nagyon nehezen volt már meg, amikor a csúcsára hágott az oratórium, és a zenekar nagyon mély beleadással, beleéléssel játszott, egyszer csak a gyengeség ellenére megfogozva felemelkedett a tolószékben. Ő maga is elcsodálkozott ezen, mert hosszú ideje nem volt ő erre képes. Később kérdezték, hogy hogy volt erre ereje, és ő a következőket mondta: annyira mélyen átéltem a teremtés oratóriumában az Isten nagyságát, hogy olyan erőt éreztem magamban, ami nem belőlem származott, és így tudtam felemelkedni a testi fogyatékosságom ellenére. Mit tesz a dicsőítés? Hát ezt teszi, és ezt teszi veled is, nem csak Haydn-nel, vagy más híres, vagy nagy hívő emberekkel. Hogyha a hálaadás lelkületét befogadod, akkor több erőd lesz. Másképp tudsz viszonyulni az élethez, és lehet, hogy sokszor úgy tudsz kiemelkedni problémákból, nehézségekből, ahogy addig, soha. Így hangolódhatsz át egy másfajta zenére, másfajta életre, másfajta lelkületre. Csak így tudsz tartosan örömben maradni. Hiszen az első vers ennek a zsoltárnak erre hív meg: jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt. Kedves testvérek, erre lehetőségünk van mindegyikünknek. Amen. Válaszoljunk a hallottakra. a 348. énekünk 3. és 4. szakaszának az éneklésével. 348. énekünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Áldunk és magasztalunk téged, és szeretnénk ezt teljes lényünkkel megtenni. Olyan sokszor megéltük azt, hogy csak érzelmileg tudtunk bekapcsolódni a dicsőítésbe, idegen maradt tőlünk a mások hangja, a mások rezdülése. De azt is tapasztaltuk már, hogy milyen az, amikor valahogy az értelmünk préselt csak ki valamit, egy kis hálaadást, vagy egy kis köszönetet, és nem tud sem az akaratunk, sem az érzelmünk ebben részt venni. Valahogy nagyon silány, nagyon gyenge marad ez a dicsőítés, és mi magunk is tapasztaljuk, hogy nem lesz teljessé bennünk. Valahogy távoli maradsz te magad is, és nem jár át a te közelségednek az öröme. Miközben így együtt vagyunk közösségként, azért kiáltunk hozzád, hogy segíts nekünk egymást bátorítani, gazdagítani, a magunk megtapasztalásait a közösségnek odaadni, és ezáltal hozzájárulni ahhoz, hogy mások is többet halljanak, többet tapasztaljanak a te nagyságodból. Miközben mi magunk is megtapasztalhatjuk, hogy miközben mondjuk másoknak, újra tüzet kapunk, újra visszakapcsolódunk a megtapasztalásba, miközben levonjuk magunkban a következtetéseket, újabb igazságot könyvelünk el te rólad, mennyei atyánk. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy a dicsőítés az igazán veled lesz teljessé. Akkor, amikor a te közeledben újra és újra megcsodáljuk a te bennünket szerető, érettünk az életét is odaáldozó megváltást, megváltót, akkor tud igazán az életünk elmélyülni a magasztalásban és a dicsőítésben. A mai délelőttön közösen tesszük ezt, és egyben arra kérünk téged, hogy jöjj és formáld és alakítsd bennünk a dicsőítésnek a lelkületét. Urunk Istenünk, ami téged magasztalásunk most, hadd folytassuk azzal, hogy megköszönjük neked hálaként, hogy te igazi pásztorként álltál mellettünk is sokszor az életben. Az, hogy mi nem vettünk erről tudomást, nem kisebbítette a te pásztori szeretetedet és gondoskodásodat. És most szeretnénk erre rácsodálkozni, és hálát adni neked. Úgy, ahogy azt is látni szeretnénk, hogy te igazi királyként uralkodsz az életünk fölött, aki gondoskodsz arról, hogy a dolgaink a helyükre kerüljenek. Légy áldott, hogy te királyként kormányzol, aki igazságot akarsz, nem csak katasztrofa érzéseket vagy problémákat, amikben mi hajlamosak vagyunk bele süllyedni, hanem az igazság másik oldalát is megmutatva akarsz mellénk állni, hogy van okunk és lehetőségünk az örvendezésre, és hogy a problémákból kiszállva a szívünk ráhangolódhat valami másra. Köszönjük azt neked, hogy te így csiszolsz bennünket, így formálsz és így alakítasz. Arra kérünk, hogy miközben az ima csendjére fogunk ráhangolódni, egyben segíts nekünk teljes lényünkkel most úgy eléd állni, hogy hozzuk eléd a hálaadásunkat, kérdéseinket, vágyainkat, és ezt mind letesszük a te kezedbe. Foglaljuk el helyünket, és csendben a mi személyes imádságunkat folytassuk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretett szolgálati perseinkbe a mai napon is Goga Eliza számára gyűjtünk adományokat, aki leukémiában szenved, és a mi anyagi hozzájárulásunk is szükséges ahhoz, hogy ő a gyógyuláshoz közelebb kerülhessen. De nem csak az anyagi hozzájárulásunk, hanem az őt hordozó imádságunk is. A presbitereink számára hirdetem, hogy maradjanak vissza az alkalom után, azért, hogy a fali naptárakat átvegyék, és aztán majd vinni tudják a gyülekezetünk többi tagjai számára. Most a 457. énekünknek énekeljük az első és második szakaszait. 457. énekünk így kezdődik: tudom, hogy Jézus él, tudom, hogy ő segél. Tegyünk vallást együtt a mi hitünkről a következőképpen. életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra és elmenetelre készülve a 461. énekünknek énekeljük az első szakaszát. Mindig velem, Uram, mindig velem. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő arcát feléd, és adjon neked békességet. Amen.